Máté evangéliuma 18. és 19. fejezet. Abban az órában odamentek a tanítványok Jézushoz, és megkérdezték tőle. Ki a nagyobb a mennyek országában? Már ebből is láthatjuk, hogy a tanítványok motivációjával nem volt minden rendben. Azon civakodtak, hogy ki az erősebb, ki az ügyesebb, kinek lesz majd jobb helye a mennyek országában. Folyamatosan ezen folyt tehát a vita közöttük, és néha az édesanyjukat is bevonták mindebbe. Arra is van példa, hogy az egyik tanítvány édesanyja odament Jézushoz, és megkérdezte. Uram, ülhet-e melléd az én fiam a mennyek országában? A tanítványok tehát odamentek Jézushoz, és megkérdezték tőle. Ki a nagyobb a mennyek országában? Jézus odahívott egy kisgyermeket, közéjük állította, és ezt mondta. Bizony mondom néktek, hogyha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint ez a kisgyermek, nem mentek be a mennyek országában. Aki tehát megalázza magát, mint ez a kisgyermek, az a nagyobb a mennyek országában. Az igazi nagysághoz mindig az alázaton keresztül vezet az út, hiszen a Máté 23-ban is ezt olvashatjuk. Mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik, és aki megalázza magát, felmagasztaltatik. Jakab a levelében pedig erre buzdít bennünket. Alázzátok meg magatokat az Úr előtt, és ő felmagasztalt titeket. Jézus tehát odahív egy kisgyermeket, és azt mondja a tanítványainak, hogy ha olyanok nem lesztek, mint ez a kisgyermek, nem csak hogy nem lesztek a legnagyobbak a mennyek országában, de még csak be sem léphettek oda. Aki azonban hajlandó megalázni magát, az lesz a legnagyobb. A nagysághoz ugyanis a szolgaságon keresztül vezet az út. Ezért nagyon fontos, hogy megtanuljunk szolgálni, és hogy nem mindig csak a magunk javát keressük, hanem hajlandók legyünk Istenre figyelni, és az ő akaratát teljesíteni. És aki befogad egy ilyen kisgyermeket, az engem fogad be. Ó, mennyire szereti Isten a kisgyermekeket, és mennyire gyönyörködik bennük, és abban a hitben és bizalomban, amelyet a gyermekek szívében talál. Van valami a gyermekek ártatlanságában és egyszerűségében, ami nagyon tetszik nekem. Aki pedig megbotránkoztat egyet a kicsinyek közül, akik hisznek bennem, jobb annak, ha malomkövet kötnek a nyakába és a tenger mélyébe vetik. Jézus bizony itt nem packázik, minden köntörfalazás nélkül megmondja, hogy mit érdemelnek azok, akik megbotránkoztatnak egyet is a kicsinyek közül. Én úgy érzem, hogy a legfőben járó bűn az, amikor valaki tönkre akarja tenni egy kisgyermek Istenbe vetett hitét. Annál hatalmasabb bűnt el sem tudok képzelni, mint amikor valaki kész akarva megpróbálja szétrombolni egy gyermek egyszerű és őszinte hitét. Jézus tehát azt mondja, hogy ha valaki ezt teszi, ha valaki megbotránkoztat egyet is a kicsinyek közül, jobb annak, ha malomkövet kötnek a nyakába, és a tenger mélyébe vetik. Bizony ez nem semmi, hiszen egy malomkő akár 150-200 kilós is lehetett. Jaj a világnak a botránkozások miatt! Mert szükséges, hogy botránkozások történjenek, de jaj annak az embernek, aki megbotránkoztat. Ha a kezed vagy lábad botránkoztat meg téged, vágd le és dobd el magadtól. Jobb neked, ha csonkán vagy sántán mégy be az életre, mintha két kézzel vagy két lábbal vetted el az örök tűzre. Ha pedig a szemed botránkoztat meg téged, vágd ki és dobd el magadtól. Jobb neked, ha fél szemmel mégy be az életre, mintha két szemmel vettetnél a gyehenna tüzére. Vigyázzatok, hogy egyet se vessetek meg a kicsinyek közül, mert angyalaik mindenkor látják a mennyben az én mennyei atyám arcát. Nekem ez annyira tetszik. A kicsinyek angyalai mindenkor látják a mennyben az én mennyei atyám arcát. Amikor Jézus arról beszél, hogy ha a kezed vagy a lábad botránkoztat meg téged, vágd le és dobd el magadtól, vagy ha a szemed megbotránkoztat, akkor vágd ki és dobd el magadtól, ez bizony rendkívül megdöbbentő igerésznek tűnik. Szerintem azonban Jézus pontosan annak is szánta, megdöbbentőnek, undorítónak és visszataszítónak. Hiszen önmagam megcsonkításának még a gondolata is visszataszító. Persze Jézus mindezt nem szó szerint érti. Nem arra int bennünket, hogy mindenképpen vágjuk le a lábunkat vagy a kezünket, vagy váljuk ki a szemünket, ha ennek szükségét érezzük. Csupán rendkívül érzékletesen rámutat arra, hogy mindennél fontosabb, hogy bekerüljünk a mennyek országában. Sokkal fontosabb ez, mint hogy éptestünk legyen. Biztosan emlékeztek, hogy már említettem, hogy amikor a pézsmapatkány csapdába esik, és a csapda olyan erősen szorítja a lábát, hogy nem tud kiszabadulni, akkor a pézsmapatkány elkezdi rágni a saját lábát, hogy el tudjon szökni. Első hallása talán ez rendkívül undorító, de ha jobban belegondolunk, rendkívül bölcs is a patkány részéről, hiszen úgy tűnik, hogy a patkány is tisztában van azzal, hogy jobb neki sántikálva, három lábbal szabadon, mint éppen és egészségesen csapdában, mert így aztán csak kitömött állatbőr maradhat belőle. Tehát mit is mond itt Jézus? Azt, hogy ha valami van az életedben, ami megbotránkoztat, amitől elbukhatnál, akkor szabadulj meg tőle. Volt már arra példa, hogy valaki meglátogatott és tanácsot kért. Bejött hozzám egy férfi, és elkezdte mesélni a szívfájdalmát. Őszintén elmondta, hogy ő nem is igazán érti, hogy ez hogy történhetett meg, és sohasem gondolta volna, hogy ez vele meg fog történni, de az az igazság, hogy viszonya van valakivel. A felesége persze nem tud róla, és ő sem érzi jól magát ebben a helyzetben. Úgy érzi, hogy beleroppan, hogy ezer részre szakítja ez őt, és nem tudja, hogy mit tegyen. Én ilyenkor minden köntőrfalazás nélkül azt mondom, hogy azonnal söpörd ki ezt az életedből. Nem holnap, hanem most, azonnal dobd el ezt magadtól. Ilyenkor azt is szoktam mondani, hogy képzeld csak el, hogy én egy orvos vagyok, és neked nagyon komoly panaszaid vannak. Eljössz hozzám, és azt mondod, csomókat találtam a bőröm alatt, és fáj, és nem igazán tudom, hogy mi ez. Mit gondol erről, doktor úr? Ha jó orvos vagyok, akkor azonnal szövetmintát veszek, hogy minél hamarabb megtudjuk, hogy nincs-e rákod. De képzeld el, mi lenne, ha nem ezt tenném? Mi lenne, ha azt mondanám helyette, hogy túlságosan fájdalmas szövetmintát venni, ezért inkább kerüljük el ezt a beavatkozást. Valószínűleg rákja van, de biztosan azért nem tudhatjuk. De mi lenne, ha inkább csak aszpirint kezdene el szedni, hogy csökkentse a fájdalmait? Ha orvosként így reagálnék, akkor minden valószínűség szerint beterelnének. Ez az ember pedig ott ül az irodámban, és arról beszél, hogy viszonya van valakivel, ráadásul nem rákban szenved, hanem még egy sokkal súlyosabb és halálosabb lelki problémában. Ezért mondom neki azt, hogy azonnal meg kell operáljuk, azonnal el kell tüntetnünk ezt a kort az életéből. Jézus azt mondja, hogy senki se kezdjen el a bűnnel játszadozni, és ne engedje meg, hogy az ott maradjon az életében, és gyökeret verjen. Azonnal dobja el azt magától. Inkább menjen végig csonkán az életen, mint hogy épp testtel jusson a pokolra. És ezután Jézus valami egészen csodálatosat mond. Az ember fia azért jött, hogy megmentse, ami elveszett. Lukács evangéliumában még inkább láthatjuk ennek az igeversnek a valódi jelentését. Ezután Jézus a következőket mondta. Mit gondoltok, ha egy embernek 100 juha van, és eltéved közülük egy, nem hagyja-e ott a 99-et a hegyekben, és nem megye el megkeresni az eltévedtet? Ha azután megtalálja, jobban örül neki, mint annak a 99-nek, amelyik nem téved el. Ugyanígy a ti mennyei atyátok sem akarja, hogy elveszten egy is e kicsinyek közül. Ne feledjétek, hogy a kicsinyeitek angyalai mindenkor látják a mennyekben az én mennyei atyám arcát. Vigyázzatok, hogy meg ne botránkoztassatok akár egyet is e kicsinyek közül. Ha vétkezik atyád fia, menj el hozzá, intsd meg négy szem közt. Ha hallgat rád, megnyerted atyád fiát. Így kell tehát kezelni a nézeteltéréseket a gyülekezetben. Ha pedig nem hallgat rád, védj magad mellé még egy vagy két embert, hogy két vagy három tanúszava erősítsen meg minden vallomást. Jézus tehát azt mondja, hogy védj magad mellé még egy vagy két embert, és újra szembesítsd őt ezzel a kérdéssel. Ha nem hallgat rájuk, mondd meg a gyülekezetnek. Ha pedig a gyülekezetre sem hallgat, tekintsd olyannak, mint a pogányt vagy a vámszedőt. Bizony mondom néktek, hogy amit megköttök a földön, kötve lesz a mennyben is. Amit pedig feloldotok a földön, oldva lesz a mennyben is. Bizony mondom néktek azt is, hogyha közületek ketten egyetértenek a földön mindabban, amit kérnek, azt mind megadja nekik az én mennyei atyám. De miről is beszél itt Jézus? Az atya akaratának előre mozdításáról, a sátán megkötözéséről. Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Jézus tehát rámutat arra, hogy milyen nagy ereje van a közös imának, és annak, ha a keresztények közösen egy akarattal együtt imádkoznak. Persze legtöbbször az ember egyedül imádkozik, de annak is van helye, amikor együtt imádkozunk másokkal. Mind a kettő nagyon fontos. Itt mindenkit arra bátorítanék, hogy legyen egy imatársa. Valaki, akihez oda tud menni, vagy akit fel tud hívni egy nehéz helyzetben, vagy akkor, ha olyan teher nehezedik rá, hogy úgy érzi, már nem bírja egyedül elhordozni. Hatalmas ereje van tehát annak, amikor az emberek egyetértésben imádkoznak. Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Ez tehát a gyülekezet legegyszerűbb formája, amikor ketten vagy hárman összegyűlnek, és Jézus nevében együtt imádkoznak, és dicsérik őt. Olyan jó tudni azt, hogy amikor ketten összegyűlnek, igazából hárman vannak. Amikor hárman gyűlnek össze, igazából négyen vannak, hiszen Jézus megígéri, hogy ő is ott lesz velük. És nagyon fontos megértenünk azt, hogy Jézus nem a tömeg nagysága érdekli. Nem csak akkor jelenik meg valahol, ha egy hatalmas tömeg gyűlik össze az ő nevében, hanem azt mondja, hogy ha ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Szeretném, ha megértenétek, hogy amikor összegyűlünk, akkor Jézus mindig ott van közöttünk. De azt hiszem, hogy nagyon sokszor elfelejtkezünk erről. Az ember hajlamos arra gondolni, hogy ó, bárcsak ott lettem volna Kapernaumban, vagy legalább Palesztinában Jézus idejében. Bárcsak láthattam volna a saját szememmel, bárcsak megérinthettem volna őt. Ilyenkor elfelejtjük azt, hogy ő itt van velünk, amikor összegyűlünk az ő nevében. És ezt nem változtatja meg az sem, hogy őt nem láthatjuk. Hitáltal így is kinyújthatjuk felé a kezünket ugyanúgy, ahogy ő is kinyújtja felénk a kezét, és megérint bennünket. Ne feledjük tehát, hogy közöttünk van, amikor összegyűlünk a nevében. Ezért ne féljünk segítségül hívni, feltárni előtte szükségleteinket, mert neki igenis gondja van ránk. Akkor Péter odament hozzá, és ezt kérdezte tőle. Uram, hányszor vétkezhet ellenem az én atyám fia úgy, hogy én megbocsássak neki? Még hétszer is? Biztos vagyok benne, hogy Péter számára még a hét is borzasztóan soknak hangzott. Szerintem úgy gondolta, hogy már ezzel is jócskán elrugaszkodott a valóságtól, és az átlagnál jóval magasabbra helyezte a mércét. Úgy érzem, hogy nagyon kitolta a határt önmagához képest, és biztos vagyok abban, hogy jó nagy számot mondott. Valószínűleg azt gondolta magában, hogy azért képes vagyok néhányszor megbocsátani, bár hétszer az már nem biztos. De az olyan jól hangzik, úgyhogy mi lenne, ha hetet mondanék? És Péter biztos arra várt, hogy Jézus majd megdicséri őt a többi tanítvány előtt, elsősorban éles látásáért, no meg azért, hogy milyen jól érti már, hogy miről is van itt szó. Uram, hányszor vétkezhet ellenem az én atyám fia úgy, hogy én megbocsássak neki? Jézus így válaszolt. Nem azt mondom neked, hogy hétszer, hanem még 70-szer hétszer is. Ó, jaj, de hát az 490. Jézus itt egyértelműen rámutat arra, hogy a megbocsátás nem a számokról szól. Nem arról van szó, hogy hétszer vagy 490-szer, hanem arról, hogy újra és újra megbocsás. Jézus ezután példával is szemlélteti azt, amire gondol. Ezért hasonló a mennyek országa egy király országához, aki számadást akar tartani szolgáival. Amikor hozzákezdett, vittek eléje egy szolgát, aki 10 000 talentummal volt adósa. Ez mint egy 16 millió dollár, vagyis több milliárd forint. Mivel nem volt miből fizetnie, megparancsolta az úr, hogy adják el őt és feleségét, gyermekeit és mindenét, amilyen van, és fizessen. A szolga erre leborult előtte, és így esedezett. légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. Az úr pedig megszánta a szolgát, elbocsátotta és elengedte az adósságát. Amikor azonban eltávozott az a szolga, összetalálkozott egyik szolgatársával, aki 100 dénárral tartozott neki. Ez körülbelül 3000 forint. Megragadta, folytogatni kezdte, és ezt mondta neki. Fizesd meg, amivel tartozol! Szolgatársa ekkor leborult előtte, és így kérlelte. Légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek néked. De az nem engedett, hanem elmenve börtönbe vetette őt, amíg meg nem fizeti tartozását. Amikor szolgatársai látták, hogy mi történt, nagyon felháborodtak. Elmentek és jelentették uruknak, hogy mi történt. Akkor magához hívatta őt ura, és így szólt hozzá. Gonosz szolga! Elengedtem neked minden tartozásodat, mivel könyörögtél nekem. Nem kellett volna-e neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, amit én is megkönyörültem rajtad? Ekkor haraga lobbant az ura, és átadta őt a hóhéroknak, amíg nem fizeti az egész tartozást. Így tesz majd az én mennyei atyám is veletek, ha szívetekből, és ezt vegyük észre, hogy szívetekből, meg nem bocsátotok mindenki az ő atya fiának. Ez egy nagyon komoly lecke a megbocsátásról. A párhuzam nagyon könnyen felfedezhető. Isten nekünk nagyon sokat megbocsátott, pontosabban minden múltbéli bűnünket megbocsátotta. Akkor vajon kik vagyunk mi, hogy nem bocsátunk meg másoknak? Még akkor is, ha ők rágalmaztak bennünket, még akkor is, ha valami nagyon komoly dolgot követtek el ellenünk. Milyen alapon hempergünk saját keserűségünkben? Milyen alapon nem bocsátunk meg másoknak? Hiszen mit is mond itt Jézus? Így tesz majd az én mennyei atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátotok, mindenki az ő atya fiának. Ne feledjük el, hogy Isten semmi olyan dologra nem hív bennünket, amihez ne adná meg a szükséges erőt. A megbocsátás esetében sem arról van szó, hogy Isten ne segítene abban, hogy képesek legyünk szívből megbocsátani. Sokszor éppen mi nem akarjuk megengedni ezt Istennek. Nem vagyunk hajlandók megbocsátani. Jézus egyértelműen rámutat arra, hogy nem csupán szóban kell megbocsátanunk, nem csak arról van szó, hogy gyorsan elismétlem azt a pár szót, hogy jól van, akkor megbocsátok. Vagy jó, rendben, megbocsátok, de soha nem felejtem el, amit tettél velem. Vagy jó, akkor elásom a csatabárdot, de vedd tudomásul, hogy bármikor újra kiáshatom azt. Nem, ez nem megbocsátás. A szívünkből kell megbocsátanunk, és ez rendkívül nehéz. De Isten megígérte, hogy megadja nekünk az ehhez szükséges erőt. Segíteni fog, hogy megtegyük, ha hajlandóak vagyunk rá. De ezt nekünk kell akarni. Nekem kell tehát kiáltanom az Úrhoz. Nekem kell tehát elmondanom neki, hogy dühös vagyok, hogy keserűség van bennem, hogy bosszút akarok, pedig tudom, hogy ez nem Istentől van. Ezért nekem kell segítséget kérjek Istentől, én kell kiáltsak hozzá, hogy szabadítson meg ezektől az érzésektől, hogy meg tudjak bocsátani. És ha Istenhez kiáltok, Isten segíteni fog. De én kell ezt kérjem, én kell ezt akarjam, és én kell hajlandóságot mutassak a megbocsátásra. Amikor befejezte Jézus ezeket a beszédeket, elhagyta Galileát, és elment Júdeának a Jordánon túli vidékére. Vagyis Jézus elhagyja Galileát, és délfelé, Jeruzsálem felé tart. Nagy sokaság követte, és ott meggyógyította őket. Ekkor farizeusok mentek oda hozzá, hogy kísértsék. Figyeljünk csak arra, hogy mit ír itt az ige. Farizeusok mentek oda hozzá, hogy kísértsék. A farizeusok tehát kimondottan azért tették fel a következő kérdést Jézusnak, hogy csapdába csalhassák. És megkérdezték tőle. Szabad-e az embernek bármilyen okból elbocsátani a feleségét? A mózesi törvények értelmében, a Mózes 5. könyvében azt látjuk, hogy ha valaki feleségül vesz egy lányt, de később nem találja kedvére valónak, mert valami ellenszenveset talál benne, akkor írjon vállólevelet, adja azt az asszony kezébe, és küldje el a házától. De mit jelenthetett az, hogy valami ellenszenveset talál benne? Egyes teológusok szerint ez azt is jelenthette, hogy nem készített megfelelő reggelit a férje számára. Nagyon sok mindent jelenthetett ez már akkoriban is. A férj nagyon sok mindenért a felesége kezébe nyomhatta a vállólevelet, és akkor pedig az asszonynak nem volt más választása, mennie kellett. Egy másik elképzelés szerint azonban ez az ellenszenves dolog csak valamiféle tisztátalanságot jelenthetett. Tehát például a férj észrevette, hogy a felesége, akit most vette el, már nem szűz, vagy a felesége megszegte a házassági esküt, tehát erkölcsi értelemben vett tisztátalanságot követett el. Ennek az igerésznek már Jézus korában is kétféle értelmezése létezett. Az írástudóknak, illetve a farizeusoknak is megoszlott a véleménye. Egyesek az egyik rabbi tanítását követték, mások pedig inkább a másik irányzat híveivé váltak. Tehát a farizeusok odamentek Jézushoz és megkérdezték tőle. Szabad-e az embernek bármilyen okból elbocsátani az ő feleségét? Ő így válaszolt. Nem olvastátok-e, hogy a Teremtő kezdettől fogva férfivá és nővé teremtette őket? Vegyük észre, hogy Jézus nem a mózesi törvényekhez megy vissza, hanem sokkal korábbra a teremtés történetéhez. Isten tehát kezdettől fogva férfivá és nővé teremtette őket. Napjainkban nagyon sok ember próbálja ezt megcáfolni, és bizony nem úgy éli az életét, és nem úgy viselkedik, mintha Isten az embereket férfivá és nővé teremtette volna. Ezért hagyja el a férfi apját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Úgyhogy már nem két test, hanem egy. A házasság kötelékében tehát két ember egy testé lesz, a szó legszorosabb értelmében is. Ezt látjuk megvalósulni a gyermekeinkben. És milyen csodálatos is az, amikor egy új élet keletkezik egy nő és egy férfi szerelmének gyümölcseként. Ez az új élet 23 kromoszómát az édesanyától, 23 kromoszómát az édesapától kap. Úgyhogy már nem két test, hanem egy. Amit tehát az Isten egybe kötött, ember azt el ne válassza. Tehát sem vállólevéllel, sem más formában. Mivel abban a korban a nőknek nem volt beleszólásuk a válásba, a Jézus korában élő férfiak azonnal megértették, hogy Jézus ezt nekik mondja, hiszen nekik volt hatalmuk arra, hogy vállólevelet írjanak. Tudták tehát, hogy nekik mondja Jézus azt, hogy amit tehát az Isten egybe kötött, ember azt el ne válassza. Valószínűleg nagyon megörültek a farizeusok, amikor Jézus ezt válaszolta, hiszen ne feledjük, hogy csapdába akarták csalni Jézust. És egyelőre úgy nézett ki, hogy Jézus szépen besétál a csapdájukba. Ezért tehát így folytatták. Akkor miért rendelte el Mózes, hogy aki elbocsátja feleségét, adjon vállólevelet neki? A farizeusok mind elismerték, hogy a mózesi törvényeket Isten adta, és pontosan azért volt ez egy beugratós kérdés, mert Jézus látszólag megcáfolta azt, amit Isten mondott a törvényében. Hiszen Jézus azt mondta, hogy amit Isten egybekötött, azt ember el ne válassza. Isten azonban azt mondja a mózesi törvényekben, hogy a férj nyugodtan adjon csak vállólevelet a feleségének. Ezzel tehát rá akarták bizonyítani Jézusra, hogy ellenszegül a törvénynek, és ezzel ellenkező dolgot tanít. Jézus így válaszolt neki. Mózes szívetek keménysége miatt engedte meg, hogy elbocsássátok feleségeiteket, de ez kezdettől fogva nem így volt. Vegyük észre, hogy Jézus megint visszamegy a teremtés kezdetéhez, és azt mondja, hogy ez nem így volt a kezdetekkor. A szívetek keménysége miatt adatott ez a törvény, de a kezdet kezdetén nem ezt tervezte Isten, nem ez volt az ő akarata. De aki elbocsátja feleségét, a paráznaság esetét kivéve, vegyük észre, hogy azt mondja Jézus, hogy a paráznaság esetét kivéve, és mást vesz feleségül, az házasságtörő. Erre így szóltak hozzá tanítványai. Ha ilyen a férfi helyzete az asszonnyal, akkor nem jó megházasodni. Ez volt tehát Isten eredeti terve, amikor a kezdet kezdetén megteremtette a férfit és a nőt, hogy ketten legyenek egy testé, és hogy házasságban éljenek, hogy a gyermekek egy olyan otthonban nevelkedjenek, ahol mind a két szülő ott van mellettük, ahol törődnek velük, és ahol biztonságban érzik magukat. Amikor egy család ketté szakad, akkor annak nagyon komoly következményei vannak a szülőkre és a gyermekekre nézve is. És közben leginkább a gyermekek sérülnek. Jézus itt egyetlen kivételt említ, mégpedig a paráznasságot. Ebben az esetben elvileg az ártatlan fér elválhat, és újra megházasodhat. A tanítványokat sokkolta ez az egyértelmű kijelentés. Ezért azt mondták, ha ilyen a férfi helyzete az asszonnyal, akkor nem jó megházasodni. Ő azonban így válaszolt. Nem mindenki képes elfogadni ezt a beszédet, csak az, akinek megadatott. Mert vannak nemzésre alkalmatlanok, akik így születtek, és vannak nemzésre alkalmatlanok, akiket az emberek tettek ilyenekké, és vannak olyanok, akik önmagukat tették nemzésre alkalmatlanná a mennyek országáért. Aki el tudja fogadni, fogadja el. Akkor kisgyermekeket vittek hozzá, hogy tegye rájuk a kezét, és imádkozzék értük. A tanítványok azonban rájuk szóltak, mármint a szülőkre, akik odavitték Jézushoz a kisgyermekeket. De Jézus azt mondta, engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa. Azután rájuk tette a kezét, és eltávozott onnan. Szinte el tudom képzelni Jézust a gyermekekkel, és azt, hogy mennyire szerette őket. A tanítványok közben azt gondolták, hogy jót tesznek Jézussal, mert megpróbálják őt megvédeni. Ezért mondják az édesanyáknak, hogy ne hozzátok ide a gyermekeket. Jézus azonban lecsendesíti őket, és azt mondja, hogy engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa. Azután rájuk tette a kezét, és megáldotta őket. Milyen csodálatos látvány lehetett ez. Oda ment hozzá valaki, és ezt kérdezte. Mester, mi jót tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Napjainkban is találkozunk ilyen emberekkel, akik saját cselekedeteik alapján akarják kiérdemelni az örök élet ajándékát. Mindig akadnak olyanok, akik a cselekedeteikkel próbálják elérni Isten áldását vagy szeretetét, és azt mondják, hogy ha eleget imádkozol, ha eleget adakozol, vagy ha eleget böjtölsz, akkor Isten biztosan megáld majd. Ez az ember is azt kérdezi Jézustól, hogy mi jót tegyek, hogy elnyerjem az örök életet. Pedig nem tudunk semmit tenni. A cselekedeteinkkel nem tudjuk elnyerni Isten tetszését. Jézus maga mondja ezt később. Mi saját magunk semmit sem tudunk tenni saját üdvösségünk érdekében. Az üdvösség, az örök élet ajándék Istentől. Kegyelemből van hit által, nem pedig a mi saját cselekedeteink által, hogy senki ne dicsekedjék, mert az ő alkotása vagyunk. Jézus azonban így válaszolt neki. Miért kérdezel engem a jóról? Csak egy van, aki jó, mégpedig az Isten. De mit akart ezzel mondani? Igazából ez két dolgot jelenthet. Vagy azt akarja ezzel mondani, hogy engem ugyan jóról ne kérdezz, mert én nem vagyok jó, csak Isten a jó. Vagy pedig Jézus magát egyenlővé teszi Istennel, és tulajdonképpen kijelenti magáról, hogy ő az Isten. Szerintetek melyikre célzott? Miért kérdezel engem a jóról? Az angolban meg azt mondja, hogy miért hívsz engem jónak? Jézus megpróbálja rádöbbenteni ezt az embert arra, hogy van annak valami oka, hogy éppen tőle kérdezi meg ezt. Lehet, hogy nem is tudatosította magában, de mégis meglátott valamit Jézusban, és Jézus is erre próbálja ráébreszteni ezt az embert. Biztosan emlékeztek, amikor Péter a 16. fejezetben azt mondja Jézusról. Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Péternek Isten mutatta ezt meg, és azért mondta azt Jézus, hogy boldog vagy Simon, Jóna fia, mert nem test és vér fedte fel ezt előtted, hanem az én mennyei atyám. És mintha itt is ezt mondaná. Miért kérdezel engem a jóról? Hiszen csak egy van, aki jó, Isten. De mivel éppen engem kérdezel, önkéntelenül is felismerted, hogy én vagyok Isten, és ugyanúgy, ahogy Péternek is, neked is az én mennyei atyám mutatta ezt meg. Hiszen mire is vágyik ez az ember? Egy olyan életre, amilyen Jézusé volt. Egy minőségi életre, amely kiállja az idő próbáját. Jézus megmutatja neki az utat az ilyen élethez. Először is rámutat arra, hogy ő Jézus, maga Isten, és hozzáteszi. Ha pedig be akarsz menni az életre, Tartsd meg a parancsolatokat. Az megkérdezte. Melyeket? Jézus így felelt. Ezeket. Ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj, ne tanúskodj hamisan. Vegyük azonban észre, hogy Jézus nem említi azokat a parancsolatokat, amelyek közvetlenül Istennel kapcsolatosak. Hiszen a 10 parancsolat első parancsolatai így szólnak. Ne legyen más Istened rajtam kívül, ne csinálj magadnak semmiféle Isten szobrot azoknak a képmására, amik fenn az égen, lenn a földön, vagy a föld alatt a vízben vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én az Úr féltőn szerető Isten vagyok. A következő parancsolat. Ne mondd ki hiába az Úrnak, Istenednek a nevét. És emlékezzél meg a nyugalom napjáról, és szenteld meg azt. Vajon miért nem említi Jézus az első 4 parancsolatot, ami az ember Istennel való kapcsolatáról szól? Vajon miért említi csak a maradék 6-ot? Azért, mert ez az ember tipikusan olyan volt, aki a saját cselekedeteivel próbálta kivívni Isten tetszését. Ez a férfi otthonosan mozgott ezen a területen, és már hozzászokott ahhoz, hogy jó cselekedeteket tegyen. Ezt mind megtartottam. Mi fogyatkozás van még bennem? Itt van tehát ez az ember, aki gazdag, aki a cselekedeteiben bízik, a cselekedetei által akarja Isten tetszését kivívni. A felsorolt, emberi kapcsolatokra vonatkozó törvényeket mind megtartotta. És mégis, bár mindezeket megtartotta, felismerte azt, hogy valami fogyatkozás van még benne. Bár megtartotta a parancsolatokat, és gazdag is, élete mégsem olyan, mint Jézusé, hanem valami hiányzik belőle. Valahogy többről szól az élet, mint a parancsolatok megtartásáról és a gazdagságról. Ezért kérdezi, mi fogyatkozás van még benne? Jézus így válaszolt neki. Ha tökéletes akarsz lenni, menj el, add el vagyonodat, oszd szét a szegények között, aztán jöjj és kövess engem. Vegyük észre, hogy a lényeg az, hogy ha tökéletes akarsz lenni, jöjj és kövess engem. Ez az alapvető üzenet. A többit, amit Jézus ennek az embernek mond, azt egyénre szabottan csak neki mondja. Ez azonban egy általános érvényű felhívás, hogy ha tökéletes akarsz lenni, jöjj és kövess engem. Amikor tehát Jézus azt mondja ennek az embernek, hogy menj el, add el vagyonodat és oszd szét a szegények között, ez nem mindenkinek szól, nem egy általános követelmény mindenkivel szemben. Ezt Jézus konkrétan ennek az embernek mondja. Ha valaki követni akarja Jézust, akkor nem kell eladnia mindenét, és nem kell szétosztania a szegények között. Bár voltak ehhez hasonló próbálkozások már a korai egyház idejében is, de sajnos ezek már akkor is teljes anyagi csődhöz vezettek. Amikor az első gyülekezet elindult, az emberek nagyon izgatottak voltak, nagyon sokan azt gondolták, hogy Jézus hamarosan visszatér. Annyira lelkesek voltak, hogy valóban mindenüket eladták és pénzét tették, és utána a pénzt letették az apostolok lábai elé. Volt egy házaspár az első gyülekezetben, Anániás és Szafira, akik szintén eladták földjüket és birtokukat, a pénzt pedig odaadták Péternek. A baj azonban az volt, hogy Anániás és Szafira azt hazudta, hogy minden pénzt odaadtak. És akkor Péter így szólt. Miért szállta meg a sátán a szívedet, hogy hazudj a Szentléleknek, és félretegyél a föld árából? Ha megmaradt volna, nem neked maradt volna meg? És miután eladtad, nem te rendelkeztél annak az árával? Mi indította a szívedet ilyen cselekedetre? Nem embereknek hazudtál, hanem az Istennek. Azt látjuk az igéből, hogy Isten megítéli őket, és Anániás, majd később a felesége Szafira is holtan esik össze. De miért is történt mindez? Nem azért, mert Anániás és Szafira nem hozták oda Péternek az összes pénzüket, hiszen ne feledjük, hogy ez nem is volt követelmény. Aki megtette ezt, önszántából tette. A baj azzal volt, hogy hazudtak. Így hát, amikor Jézus azt mondja ennek az embernek itt a Máté 19-ben, hogy menj el, add el mindenedet, és oszd szét a szegények között, akkor ő ezzel nem állít fel egy alapkövetelményt azokkal szemben, akik az örök életre vágynak. Ami Jézus ezen mondatában az általános követelmény az az, hogy jöjj és kövess engem. Jézus Krisztus nélkül ugyanis nem lehet örök életünk. De Jézus igenis őszintén rámutat mindegyikünk életében arra a bizonyos dologra, amely megakadályoz bennünket abban, hogy őt kövessük. És ennek az embernek az esetében ez bizony a hatalmas gazdagság volt. Ennek az embernek a pénz volt az istene, pedig Jézus megmondta, hogy nem szolgálhatunk egyszerre két istent. Nem szolgálhatjuk az egyetlen igaz élő istent, és a mammont, vagyis a pénz istenét egyszerre. Ha tehát van egy hamis isten az életünkben, akkor el kell azt tüntetnünk onnan, és fontos, hogy az igazi Istent ültessük az életünk trónjára. Jézus tehát erre hívja fel ezt az embert is. Jöjj és kövess engem! Jézus nélkül ugyanis nincs örök élet, sőt, igazi élet sincsen nélküle. Amikor hallotta az ifjú ezt a beszédet, szomorúan távozott. Jézus pedig ezt mondta tanítványainak. Bizony mondom néktek, hogy gazdag ember nehezen megy be a mennyek országába. És mondom nektek, könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, mint a gazdagnak a mennyek országába bejutni. Amikor meghallották ezt a tanítványok, nagyon megdöbbentek és így szóltak. Akkor ki üdvözülhet? Jézus rájuk tekintett és ezt mondta nekik. Embereknél ez lehetetlen, de Istennél minden lehetséges. Ha az ember ellátogat Betlehembe a születés templomához, akkor a templom bejáratán kívül egy sokkal kisebb bejáratot is látni fog, amelyet a tűfokának neveznek. Azokban az időkben a városkapuknak főbejárataikon kívül voltak kisebb bejárataik is, amiket a tűfokának neveztek. Nagyon érdekes volt az, hogy a tevéket ezeken az aprócska bejáratokon a tűfokán próbálták átpasszírozni. Természetesen ehhez a tevét minden terhétől meg kellett szabadítani, és néhány ember húzta, néhány pedig hátulról próbálta betuszkolni a tevét a nyílásba. Sokan tehát azt mondják, hogy Jézus, amikor a tevét meg a tűfokát emlegeti, pontosan erről beszél. Hát nem érdekes az, hogy ők ezt egyáltalán lehetségesnek tartják? Mintha az ember valóban megmenthetné magát, ha elég keményen próbálkozik. Sokan bizony ezt próbálják elhitetni velünk. De Jézus itt nem egy kis kapuról beszélt, amin át lehet a tevét tuszkolni, ha elég keményen próbálkozunk. Jézus egy igazi tűről, egy varró tűről beszélt, és annak a fokáról. Ha esetleg megpróbálnánk azon egy tevét átpasszírozni, rájönnénk, hogy az teljességgel lehetetlen. Ezt a tanítványok is megértették, és ezért kérdezték azt, hogy de hát akkor ki üdvözülhet? És Jézus erre azt mondja, embereknél ez lehetetlen. És ezt jegyezzük meg, hogy az emberek számára emberi erővel ez valóban lehetetlen. Emberi erővel ez teljességgel lehetetlen. Az örök élet, az üdvösség egy ajándék Istentől és egy óriási csoda. Bár embereknél ez lehetetlen, de Istennél minden lehetséges. Isten az, aki üdvözíti az embereket. A cselekedeteinkkel tehát semmire sem megyünk. Azok által nem juthatunk be a mennyek országába. Csak úgy juthatunk be, ha kisgyermekként megyünk oda Jézushoz, megtérünk, átadjuk neki az életünket, és ő benne bízunk. Ekkor megszólalt Péter. Mi elhagytunk mindent, és követtünk téged. Mi lesz tehát a jutalmunk? Tehát Péter azon gondolkozik megint csak, hogy majd ő mit kap mindezekért. Mi lesz a jutalmam? Talán én lehetek a legnagyobb? Jézus erre ezt mondta nekik. Bizony mondom néktek, hogy ti, akik követtek engem, a megújult világban, amikor az emberfia beül dicsőségének királyi székébe, ti is 12 királyi székbe ültök, és ítéletet tartotok Izrael 12 törzse felett. A jelenések könyvében János leírja, hogy Isten trónja körül 24 trónt látott, amelyen 24 vén ült. Egyesek szerint a 24 vén az egyházat jelképezi, és ebbe beletartozik a 12 apostol is. Vannak azért problémák ezzel a magyarázattal, de mindenképpen fontosnak tartom megemlíteni, hogy létezik egy ilyen magyarázat is az Isten trónja körül elhelyezkedő 24 trónussal kapcsolatban. A lényeg azonban az, hogy itt Jézus azt mondja, hogy az apostolok majd 12 királyi székben ülnek, és ítéletet tartanak Izrael 12 törzse felett. És mindenki, aki elhagyta házát vagy testvéreit, apját vagy anyját, gyermekeit, földjeit az én nevemért, a százszorosát kapja és megörökli az örök életet. De sok elsőből lesz utolsó, és sok utolsóból első. Pál is erre utal a rómaiakhoz írt levelének első fejezetében, ahol meg is nevezi a zsidó népet, akiknek először hirdettetett az evangélium. Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az minden hívőnek üdvösségére, elsőként zsidónak, de görögnek is. Először tehát a zsidóknak küldte el Isten az evangéliumot, utána pedig a pogányoknak. És miért mondanak majd ítéletet az apostolok Izrael 12 törzse felett? Mert Izrael 12 törzse lényegében elutasította a megváltót. Így tehát az elsőkből, vagyis a zsidókból lesznek az utolsók, és sok utolsóból, vagyis a pogányokból lesznek az elsők. És mi szintén örökösei leszünk Istennek, örökösei az ő dicsőséges országának, s bár Isten először a zsidókhoz küldte el az evangéliumot, mi pogányok, akik hiszünk ő benne, csodálatos kiváltságokat kaptunk tőle. Mi, akik megtértünk, már új teremtések vagyunk Istenben, teljesen új nemzet, egy teljesen új nép. Ahogy Pál is mondja a Kolossé 3.11-ben. Itt már nincs többé görög és zsidó, körülmetéltség és körülmetéletlenség, barbár és szkíta, szolga és szabad, hanem minden és mindenekben Krisztus. A különböző nemzetiségű emberek tehát mind egyek Krisztusban. A keresztények új népcsoportot képeznek. Itt már nem az számít, hogy ki milyen nemzetiségű. Mi egyek vagyunk Krisztusban. Új teremtések vagyunk, az óemberünk pedig már halott. Sok elsőből lesz tehát utolsó, és sok utolsóból lesz első. Uram, köszönjük neked a te igédet, hogy tényleg lámpásként világít. Segíts, Uram, hogy valóban a te igédet, a te szavaidat kövessük, és azok szerint járjunk. Add, hogy jobban megértsük az igéd igazságát. Segíts, kérlek, hogy ne próbáljuk megváltoztatni a te igédet, ami saját szájízünk szerint, hanem engedjük, hogy az változtasson és formáljon bennünket, hogy hatással legyen a gondolkodásunkra, a hozzáállásunkra és a világnézetünkre is. Uram, segíts, kérlek nekünk, hogy fejet hajthassunk előtted és igazságaid előtt, és ne próbáljuk úgy csűrni, csavarni a te igazságaidat, hogy bűnös életünket az már ne zavarja. Adj nekünk engedelmes szívet, Uram, és adj erőt ahhoz, hogy meg tudjunk bocsájtani egymásnak. Jézus nevében. Amen.